Testvérek, vegyük kezünkbe Isten igéjét, és ahogy láthatjuk is, Mózes, mindjárt látni fogjuk, Mózes első könyve 22. részéből lesz egy szakasz. A mai állítat szerint délutánra kijelölt igéket hoztam délelőtre. Arra gondoltam, hogy nézzük meg, sőt, hozzáolvasok még egy igeverset, hogy még érthetőbb legyen. A testvérek a 22. rész első 8 versét írták ki, de keresjük még hozzá János levele, tehát János evangéliuma első rész 29. versét. És így olvassuk fel, a mai óra tükrében még sokkal érdekesebb lesz, amikor az atyai szeretetről hallhattunk, azért adhatunk hálát. És amikor elolvastuk Mózes első könyve 22. részének első 8 versét, János evangéliuma első résznek 29. versét, akkor Martin fog azért imádkozni, hogy kaphassunk áldást Istentől, hogy átvessük azokat az üzeneteket, amiket elkészített számunkra, mert hiszem, hogy készített el. Álljunk fel, és így hallgassuk, olvassuk, kövessük figyelemmel a kijelölt igeverseket. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám. Ő így felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz. Izsákot, és menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott nekem égő áldozatul, az egyik hegyen, amelyet majd megmutatok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amit az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz, maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte, így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám, ő így felelt, itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább, ketten együtt. János evangéliuma első rész, 29. verse. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ámen. Emlékszünk testek, hogy a zsidók 11-ben, amikor Ábrahámról van szó, akkor mit olvasunk, hogy kiknek az atya? Hit, hívők, hit atya. Aztán egy másik két nem kicsi népnek is az ősatya, ugye akár a zsidóságért, akár az araboké is. Hát mit tudhatunk meg erről az emberről? Olyan rengeteg mindent nem, de azért össze lehet szedni néhány dolgot. Krisztus előtt 2000 és 1500 között élt valamikor, a termékeny félhold Mezopotámiában lévő úrvárosában született, édesapja Táré volt, vagy Terach, kinek melyik tetszik jobban, és a zsidó legenda is szól, több is szól Ábrahámról nyilván, ezt már lehet, hogy mondom a testvéreknek, akkor elnézést, de érdekességképpen hadd mondjam el ismét. Tehát ő egy ilyen báványkészítő ember lehetett valószínűleg az apja, aki különböző mezopotámiai bálványok, a napisten, Semes, meg a többiekben, holdistenben hitt, és kés különféle bálványszobrokat, egyébként ez teljesen valószínűsíthető, és Abrám is, a kicsi Abrám is nyilván többször játszott édesapja műhelyében, és egyszer csak elgondolkozott rajta egy éjszaka, amikor látta a csillagokat, fölnézett az égre, akkor elgondolkozott azon, hogy mi az apám, meg mi ez a nép, a csillagokat imádja, ezeket a teremtményeket. De ezek teremtmények, miért nem a teremtőt imádjuk? És ezen gondolkozva találkozott Abrám, a kicsi Abrám a mindenható Istennel, és fogott egy kalapácsot, bement az édesapja műhelyébe, és összetörte az összes bálványt, a kicsiket is, meg a nagyobbakat is. Egyetlen egy, a legnagyobb bálványt hagyta éppen, és az ő kezébe belerakta a kalapácsot. És reggel, amikor ment az apja a műhelybe, akkor látta azt a szanaszéjjel felfordult műhelyt, az összetört bálványokat, és rögtön gondolta, hogy kit kell előkeresni, és szólt az ő fiának, hogy Abrám, azonnal gyere ide, és kérdezte, hogy mi történt itt. És mondta, hogy hát apám, te is látod, ott van a kalapács ennek a nagy bálványnak a kezébe. És teljesen kikelt magából a Táré, és mondta, hogy hát fiám, ne butáskodj, ez csak egy bálvány, nem tud ez semmit se csinálni. És erre mondta azt Abrám, szól a legenda, hogy hallja meg füled, mit mondott a szád, ez egy bálvány, és mi őt imádjuk. Ez egy zsidó legenda, de aranyos és kedves, és sok mindent, tehát és elgondolkodható, akkor maradjunk esetleg csak ennyiben, de mindenképpen érdekes. Felesége Sára, Abrám felesége Sára, gyermekei, hát ez is egy érdekes történet, majd lesz erről is néhány szóban szó. Abrám neve is érdekes, nevének jelentése az, hogy felemelt, büszke apa. Majd erre is vissza fogunk térni. Ezt jelenti a neve, hogy büszke édesapa. Bábel tornyának az építésről olvashatunk a 11. fejezetben, Teremtés könyve 11. fejezetében, és aztán ezt követően rögtön a pátriárkák, tehát az ősatyák történetei következnek, és a sort Abrám nyitja meg, és feltűnően nagy a hasonlóság a mai 22. rész bevezetésében, tehát Abrám újbóli elhívásában és a legelső között, a 12. rész első vers, amit olvashatunk, mind a kettő elhívás, a legelső is, ami most itt ki van vetítve, meg a mai is. Egyik se könnyű. Ugye az első elhívását mikor emlékszik valaki, hogy hány éves Abrám? Ne, annyit segítek, hogy nem tinédzser, amikor kapta az első elhívását. 75 éves. Van itt valaki, aki most pont 75 esetleg? Nincs. Eszter néni? Oké. 75 éves volt Abrám. Gondoljunk bele, ekkor kezdődött el az ő elhívása. A legelsőt ekkor kapta. Volt otthon családja, voltak rokonai, voltak barátai, szomszédjai, és azt a feltartot kapja, hogy új életet kezdjen 75 évesen. Nem volt neki ez könnyű, gondoljunk bele. Azért a 75 akkor is 75 volt, mikor tovább is éltek az emberek. A második elhívás, amiről ma van szó, az meg egyenesen úgy mondanám, hogy szinte hihetetlen, vagy szinte lehetetlen az, amit ma feladatot kap Istentől. És mind a kettőben azt olvashatjuk, hogy engedelmeskedett. A legelső elhívás után kapott rögtön a 7. versben olvashatunk egy nagyon nagy ígéretről, neked és utódaidnak adom azt a földet. Abrám szíve tele volt félelemmel. Gondoljunk bele. De hogy nem csak félelem volt benne, az is biztos, mert volt benne hála is, meg volt benne bizonyságtétel is, hiszen a következő versben azt olvashatjuk, hogy Bétel és Aj között lesátorozott. Azért ne feledjük el, hogy annyi feladatot kapott, hogy indulj el. Mi nem szeretjük Istennek ezt a fajta vezetését. Mi szeretünk GPS koordinátákat kapni, meg földrajzi koordinátákat, hogy ide és ide menjél, ekkor és ekkor. Abrám nem kapott. Annyit kapott, hogy indulj el. És hát próbálkozott, hát lesátorozott Bétel és Aj között, és ott olvashatjuk azt, hogy segítségül hívta az Úr nevét. Azért, mert szüksége volt rá, ez egyértelmű. De nem okoskodott, nem a kis ujjából akart ezt kitalálni, hogy most akkor mi legyen a következő lépés, Istent hívta segítségül, és ez a segítségül hívás, ez egy gyönyörűen gazdag szó a héberben. Azt is jelenti, hogy kiáltott. Egyébként ez a gyereknek amikor nevet adnak a gyereknek az elnevezése, még az is azt jelenti. Azt is jelenti, hogy segítségül hívni, kiáltani, de azt is jelenti, hogy hirdetni. Luther Márton például úgy fordította az ő Bibliájában, hogy prédikálta az Úr nevét ott Abrám, Bétel és Aj között. Tehát nagyon gazdag, mindezt jelenti ez a kifejezés. Aztán tudjuk jól, hogy hát hullámvölgyek is voltak Abrám életében, meg magasságok is. Ismerjük az egyiptomi ravasságát. Azért ott egy olyan zsidós húzása volt, most elnézést, hogy így mondom, hogy azért nagyon durva. Nagyon durva, amit ott művelt. Saját kezébe vette az ügyeinek az irányítását, meg az intézését. Elkezdett okoskodni, és tudjuk, hogy bajt hozott magára, bajt hozott a feleségére, bajt hozott a fáraóra, meg egész Egyiptomra. Ilyen a bűn. Nem magánügy, mindig bajt hozunk vele magunkra is, meg a másikra is. Mit olvasunk erről a történetről? Nagy csapásokkal sújtotta az Úr a fáraót és házát Abrám felesége Sára miatt. Hát nyilván a Szentíró nem fogja Abrámot, a zsidó kősatját szidni, ennyit nézzünk el neki, Sára miatt. Azért hadd tegyem hozzá zárójelben, hogy Abrám miatt. Mert ugye ő találta ki ezt az egészet, ő tervelte ki, magánakciózott, és ami magánakciónk se szoktak semmi jóra vezetni, az övé se vezetett semmi jóra. Majd el kellett jönniük Egyiptomból, ha ugrunk most esetleg két kockát, majd később ez a térkép vissza fog köszönni, Nincs nálam sajnos az a világító, távirányító, de hát látjuk, hogy hol van Egyiptom, és az a nagy piros vonal, és ha a holtengert be tudjuk lőni, úgy néz ki, mint a Balaton, csak fordítva, akkor ott fölötte van Bétel és Aj. Hát, akinek jobbak a szemei, az ott kicsit följebb, még egy nagyon picit balra, az az Aj, ott van Aj, és kicsit balra Bétel. És a között, és majd a Moriá hegy is, nem sokan mutatni fogom, de előtte majd még vissza fogunk térni a képre. Tehát el kellett jönnök Egyiptomból, mert nagyon leragadtak ott, és nem oda szólt az elhívás, nem Egyiptomban, de úgy jól berendezkedtek, ott jól is ment egyébként a soruk, ezt olvashatjuk róla, nem oda kapta az elhívást, tovább kellett menniük. És újra délvidék felé vették az irányt, és megint lesátoroztak Bétel és Aj között, ahol évekkel ezelőtt már voltak egyszer, és ott megint eszébe jutott Abrámnak, hogy megint segítségül kéne hívni az Úr nevét. Végre eszébe jutott. Egyiptomi tartózkodások alatt nem olvasunk ilyenről, hogy nagyon segítségül hívták volna az Úr nevét. Itt most újra eszébe jutott Abrámnak, hogy mi lenne, ha hát ő hívott el, újra segítségül hívnánk őt. Nem fogjuk megnézni Ábrahámnak az összes életútját, mert sok van, még a nagyobbakat sem fogjuk megnézni, csak néhány felvillantásképpen néhány állomást azért, hogy lássuk, hogy ő se volt egy szuperhős példa. Van, amikor pozitív példa, van, amikor negatív példa. Mind a kettőt Isten köszönöm. Látom, hogy a testek nagyon néznek valamit, és az nem én vagyok, és csodálkoztam, hogy mi. Nem, de köszönöm, így sokkal jobb lesz. Így sokkal jobb lesz, akkor nem, még izguljunk egy kicsit most, még nem mutatom meg azt a hegyet, de te már megmutattad, végül is jó, mert ki is van írva, hogy Moriá hegy, az valószínűleg a Jeruzsálemi templom hegy, de erről majd fogunk olvasni igeverset, az ott volt, ott van hozzá közel, de oda majd vissza fogunk térni, tehát pozitív példa is Ábrahám, valamikor pozitív, valamikor negatív. A pozitív példa az mindig arra példa, hogy hogyan tegyünk, a negatív példa meg mindig arra, az is példa, de az arra példa, hogy ne. Mind a kettő előfordul Ábrahám életében. Azért lássuk meg, hogy nem volt neki olyan könnyű. Nem volt neki könnyű. A nevének jelentése az, hogy felemelt, büszke apa. És gondoljunk bele, amikor találkozott büszke apákkal, hát hogyan szoktak a büszke apák beszélgetni egymás között. Azért ez nem csak ma van így, ez így volt Egyiptomban, így volt ez Bétel és Aj között is, így volt ez Urban, meg mindenhol, akkor találkoznak, és hát biztos, én biztos így lettem volna, hogy olyan jó neved van, hát milyen jó ez a jelentés, amit nem is hallottam ilyet. Hány gyereked van? És mi volt a válasza unos untalan Abrahámnak? 0-0. És amikor kimondta ezt a választ, mintha egy tört forgattak volna a szívébe. És ez a mély fájdalom, az ez többször előjött Abrahámból. Többször előjött. Szerintem sírt is éjszakánként. Lehet, hogy perelt Istennel, hogy miért van ez. Hát megszégyenítesz ezzel a névvel, hogy büszke apa, így szólítanak. És amikor megkérdezik, akkor azt kell mondom, hogy nincsen egyetlen egy árvafiam se. Ilyen ígéretekkel, amiket kaptam tőled. És hogy ez többször egyébként kibukott, Ábrahámból most csak egyetlen egy helyet keresünk a 15. résznél, akkor nyissuk meg a Bibliát, és az első 6 verset hadd olvassam fel. Ezek után, az események után így szólt az Úr Abrahámhoz látomásban. Ne félj, Abrahám, én vagyok a pajzsod. Jutalmad igen bőséges. De Abrahám ezt mondta, Úram, Uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Nem adtál nekem utódot, mondta Abrahám, ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm. Ekkor így szólt hozzá az Úr, nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Azután kivezette az Úr, és azt mondta, tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Azt mondta neki, ennyi utódod lesz. Abrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. Többször kijött ez a fájdalom, ez a mély fájdalom Abrahámból, ezt meg is mondta korrekt módon Istennek, és ez nagyon tetszik nekem. De azért ott volt benne a félelem, meg az aggodalom mellett, ott volt a hit is mindenképpen, és utána jött még egy mély pont, ugye ezután Abrahám megint úgy volt, hogy akkor vegyük a kezünkbe az irányítást, és ismerjük a Hágár féle sztorit. Amikor úgy volt, hogy kicsit segítsünk be Istennek, hát ha ő így gondolkozik, megint nem kérdezte az Urat, Sára is belement, hogy akkor a szolgáló lánytól szülessen a fiam. És ugye ennek a tettének a következményeit még ma is, mai napig kiható következményei vannak. És Mi ennek ellenére szoktuk azt mondani, hogy kérem, ez az én bűnöm, ez az én magánügyem. Hát Ábrahámnak ez a kis magánügyét még ma is tapasztaljuk. 4000 éves gyökere van ennek az ő bűnének, hogy ő egyszer a kezébe vette az irányítást, és elkezdett okoskodni. És utána azt olvashatjuk, hogy Sára meggyűlölte Hágárt. Ez is tipikusan bűni következmény, a bűn természetrajza. Meggyűlölte Hágárt, egy jó szava nem volt hozzá, azt olvashatjuk, rá se bírt nézni. El tudom képzelni, amikor elmentek egymás mellett, akkor jó kis csípős megjegyzéseket biztos, hogy Sára oda mondott neki. És ráadásul Abrám mit mondott feleségének? Hiszen a kezedben van, csinálj vele, amit akarsz. Na, ilyen dolgokra vagyunk képesek, amikor kézbe vesszük a dolgok irányítását. Kezedben van, csinálj vele, amit akarsz. És hát tudjuk nagyon jól, hogy a mi életünk, meg az életünk minden dolga az Isten kezében van jó helyen. Mert amikor a mi kezünkben van, akkor szoktunk egy jó mély hullámvölgyön elindulni. A mi életünk, higgyük el, hogy Isten kezében van jó helyen, és minden dolgunk. Akkor is lesznek terheink, de tudjuk azt, hogy az ilyen terhek mennyire mások a bűneink okozta terheinknél. Nagyon nagy különbség van a két teher között. Legyünk és maradjunk tehát Isten kezében, de ismét ugorjunk akkor néhány évet, Isten megváltoztatta Abrám nevét. Ez a következő állomás. És gondoljuk kicsit magunk elé megint ezt a párbeszédet, megint ezt a beszélgetést, amikor Isten bejelenti Abrámnak, hogy figyelj, meg fogom változtatni a neved. Milyen jól esetett ez Abrámnak? Egy nagy kő lehullatott az ő szívére, amikor hallotta Istennek ezt a mondatát. Hogy végre, hát nem kell ezzel a kínos névvel tovább élnem, Uram, köszönöm, hogy meg fog szabadítani ettől a kínos névtől. És azt mondta Isten, az új neved az, hogy sok nép atya. Milyen jól esetett ez Abrámnak. Eddig is kínos volt neki ez a név, most egy ilyen nevet kap, hogy sok gyereknek az apja. És hát azt mondja, hogy ekkor már nevetett, már röhögött. Nem örömében, kínjában nevetett. Hány év telt el az első elhívás óta, vagy nem az elhívás, az ígéret óta? 25. A felesége 90 éves, ő meg 100 éves. És nevetett Ábrahám kínjában. És hát ne vessük meg érte szerintem, mert mármint ne vessük meg érte, hogy nevetett, mert 100 éves volt. 100 éves volt, és már nem nagyon tudott ebbe az ígéretbe hinni, és ott elkezdett jó tanácsokat is idézőjelben mondani Istennek, és azt mondta neki, hogy bárcsak Izmael életét oltalmaznád. Ez az mondat azt jelenti, hogy már nem hitt ebbe az ígéretbe. Hát foglalkozunk Izmaellel, lehet, hogy bűnöm volt, lehet, hogy hibám, de most már foglalkozunk vele, nem tudom elhinni, hogy lesz gyermekem. És Isten válaszolt, és elmondta neki, hogy nem, fiút fog szülni Sára, akit Izsáknak nevezz el, és ekkor már Sára is nevetett. És gondolkodtam rajta, hogy hogy eshetett Istennek ez a kinevetés. Ja, a hit atya hitetlenkedett, kinevette Istent, körülbelül úgy eshetett ez Istennek, mint amit Jézus érezhetett Jairusnak a házában, amikor azt mondta, amit mondott, és feltámasztotta azt a kislányt, akkor azt mondta, hogy kinevették Jézust is. Itt Ábrahám és Sára kinevette a mindenható Istent. Hiába tiltakoztak később, a 18. részhez odalapozunk, akkor a 13. verstől olvasom, de az Úr megkérdezte Ábrahámot. Ugye Isten nem nyugodott azért olyan könnyen ebbe bele. Azért visszakérdezett, nem az volt, hogy erről már ne beszéljünk többet, olyan kellemetlen volt, ne foglalkozunk ezzel. Isten ezt nem hagyta nyugodni. És azt mondta, megkérdezte Ábrahámot, miért nevetett Sára, és miért mondta, ugyan hogy szülhetnék öreg létemre? Hát van-e valami lehetetlen az Úr számára? Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. Sára azonban tagadott, mert félt. Azt mondta, hogy nem nevetett. Az Úr azonban így szólt, de bizony nevettél. Isten ezt, hogy megjegyezte. Bizony nevettél. Majd pedig következett az ítélet, ha most kronológiailag nézzük a történéseket, Sodoma és Gomorra életében, és ez volt a közvetlen előzménye a mai történetünknek, de előtte még megszületett nyilván Izsák, és hát tudjuk, hogy mit jelent az ő neve. Azt jelenti, hogy nevetés, öröm. És hát valóban biztos, hogy volt nevetés és volt öröm. Mert minden családnál van nevetés és öröm, amikor megszületik a várva várt gyermek, és nem abortálják, mondjuk, hanem szeretettel fogadják, akkor van nevetés és van öröm. Így volt ez az ő életükben is. De én úgy érzem, hogy e mögött a nevetés és öröm mögött azért van egy kis van egy kis olyan dolog is benne, hogy ez örök mementó volt a családnak az életében, a házaspárnak az életében, hogy bárhányszor, bármikor szólították az ő fiúkat, akkor eszükbe jutott az, hogy igen, mi egyszer kinevettük a mindenható Istent. Azért ebben a névben ez is benne lehet. Amellett, hogy örültek neki nyilván. Majd jött a próba, most nem olvasom fel újra az első 8 verset, de azt láthatjuk, és bele is néztünk a Bibliába, hogy több kulcsszó is van ebben a részben, ebben a 8 versben. 8 versben 7-szer fordul elő az a szó, hogy fiam. Ez egy kulcsszó, fiam. Ennek a résznek azt a címet lehetne adni, hogy próba a hívő ember életében. Hát lehet, hogy azt mondjuk magunkban, hogy köszönjük, Urunk, meg lennénk enélkül is. El tudnánk képzelni az életünket próbák nélkül is. De tudjuk nagyon jól, hogy kellenek a próbák az életünkben. Ábrám se úszhatta meg ezt a próbát. És legalább 4 nagy dolgot lehet az ő életében látni, vagy az ő életükben látni, amikor le kellett mondani legalább 4-szer nagy dologról. Először is le kellett mondani a rokonságáról, meg a szülőföldjéről. Nagyon nagy dolog. Másodszor le kellett mondani a unokaöccséről, Lótról, aki nem csak hittársa volt, de benne látta a földi örökösét is. Nem volt neki egyszerű ez a lépés sem. Aztán le kellett mondania Ábrahámnak az Izmaellel való tervéről. Neki volt egy terv, hogy mi lesz. Erről is le kellett mondani. Szóval a negyedik, a legnagyobb, a mai, az, hogy Izsákról is le kellett mondania. És neki is meg kellett azt tanulnia, amit nekünk is, hogy nem elég Istennek az uram uramozás. Máté 21-ben mond egy nagyon érdekes példázatot Jézus egy apáról, akinek van 2 fia. Az egyik, egy nagyon egyszerű kérdése van az apának a fiúkkal, hogy csináljanak meg valamit. Nem azt kér, hogy a csillagokat hozzák le az égről, egy sokkal kisebb kérés van, és az egyik fiú mégis azt mondja, hogy nem megyek el. Aztán elment. A másik azt mondja, hogy elmegyek, megcsinálom, elmegyek, megküldtél, de nem ment el. És egyszer Levente kérdezte az egyik órán, hogy melyik volt a jó fiú, és ott az volt a válasz, hogy egyik se. Itt 2 rossz gyerekről olvasunk, itt 2 rossz fiúról olvasunk. De még rosszabb volt az, aki azt mondta, hogy elmegyek, és végül nem ment el. Ábrám nem azt mondta, hogy oké, megyek, és nem ment el. Péter is egyszer azt mondta Jézusnak, hogy megyek. Ha a többiek nem is, én megyek, sőt, még az életemet is odaadom. Ezek az ígérgetések, amiket Isten le akar mindig faragni az életünkről, hogyha kimondjuk, akkor azt vegyük is komolyan. Amiket kimondtunk a bemerítő medence partján, azokat a nagy ígérgetéseket, meg fogadkozásokat, azokat vegyük komolyan. Erre is kér például a mai igénk. Példabeszélek 23-26-ban olvashatjuk azt, hogy add nekem a szívedet, fiam. Nem a nagy ígérgetéseket, meg a szavakat, add nekem a szívedet, fiam. Ábrahámtól itt most, hadd mondjam így, a szívét kérte Isten, amikor azt kérte, hogy a fiadat áldozd fel nekem. Nem kisebb dolgot. És engedelmeskedett neki. És hát azon is gondolkozhatunk, hogy miért pont Ábrahámot próbálta meg. És akkor most menjünk vissza az előző diára, és ezt ne felejtsük el, ezt nagyon jegyezzük meg, hogy jó, ha tudatában vagyunk annak, hogy Isten kitüntető megtiszteltetése az, amikor próbára teszi a mi szívünket. Mi gondolkodtam rajta, hogy Lótról soha nem olvashatjuk azt, hogy megpróbálta volna őt Isten. Nem. Azért nem, mert Lót szíve Sodomájé volt, nem Istené. Sodom és Gomorra Ábrahámot soha nem kísértette meg, mert az ő szíve Istené volt. Lót nem került ilyen próbába, mert, hát hogy mondjam, a sátán se foglalkozik azzal, aki az övé. Néha kiszúr vele, meg persze betesz neki, de őt nem érdekli. Sátán mindig azzal küzd, aki az ő ellensége. Isten kitüntető megtiszteltetés az, amikor próbára teszi a mi szívünket és a mi életünket. És a másik dolog az, hogy a próbának a célja az soha nem a tönkretevés. Ábrahámot nem tönkre akarta Isten tenni, hanem próbára tette. És hogy teszi ezt Isten? Zsidókhoz írt levélben azt olvashatjuk, hogy csak a fattyakat nem fenyítik, akit szeret az Úr, megpróbál. És hogy hogyan? Arra újra ad idézem Cseri Kálmánt, aki azt mondta, hogy tudom, hogy sírva büntet az Isten. Sírva büntet. Valahogy így. De a másik dolog az, hogy soha ne tegyünk egyenlőségelet a büntetés, meg a próba közé. Soha ne tegyünk egyenlőségelet. Itt Isten nem büntette Ábrahámot. Itt próbára tette. Jobbot nem büntette Isten. Mert nem lett volna miért. Próbára tette. Más az, amikor learatjuk a bűneink következményét, akkor nem mondjuk azt, hogy ez próba. Ez nem próba. De amikor próbában vagyunk, akkor nem mondjuk az ellenkezőjét se. És Isten nagyon bölcsességet a kettő közötti különbségtételre mindig. És hát egy olyan dolgot kért Isten Ábrahámtól, amit soha sehol és senki mástól nem kér. És amire valószínűleg mi nem engedelmeskedtünk volna, ezt mondjuk ki. Valószínűleg nem tettük volna meg. De ilyet soha nem fog kérni többet Isten, amit Ábrahámtól kért. És hát nézzük meg még azért azt, hogy Ábrahám hány nap gondolkodási időt kért. Amíg átbeszél a dolgokat a feleségével, amíg átbeszél a dolgokat a lelkipásztorával, az előjárókkal, gyülekezeti órát csinálnak, nem olvasunk ki erről. Nem tanácskozott testtől és vérrel. Engedelmeskedett rögtön. És ha most megnézzük a térképet, akkor, hát is már ígértem, akkor a krónikákból is felolvasom ezt az igeverset, csak hogy hova tudjuk mégis belülni ezt a hegyet, mert legalább egy olyan 50 kilométert aztán, hát 3 napba telt, amíg megérkeztek oda. Nagyon nehéz lett ez a 3 nap Ábrahámnak. A 2 Krónika 3.1-ben olvashatjuk azt, hogy ezután elkezdte építeni Salamon az Úr házát Jeruzsálemben, a Moriá hegyen, ahol az Úr megjelent apjának Dávidnak, azon a helyen, amelyet Dávid kijelölt a jebuszi ordán szérűjén. Tehát nagyon valószínűleg, hogy Jeruzsálemben volt ez, és ez se véletlen, ez a templom hegy, ahol készült bemutatni ezt az áldozatot Ábrahám, az ő istenének. Tele volt kérdésekkel, tele volt félelmekkel, de hittel is. És miért mondom ezt? Azért, mert az 5. versben azt olvashatjuk, hogy elmentek imádkozni. Áldozat bemutatás előtt szoktak imádkozni. Milyen érdekes lehetett ez az imádság, milyen döbbenetes lehetett. Kár, hogy nincsenek leírva ezek a szavak, de azt mondta, hogy imádkoztak. Beszélgetek egymással is, apa és fia, beszélgetek Istennel is. Ezért képzeljük magunk elé ezeket a napokat. Isten, az atya, a fiú, Ábrahám és az ő fia beszélgetnek. 3 kemény nap. Biztos, hogy benne nem sokat aludt ebben az időszakban, ebben a 3 napban Ábrahám, de aztán kimondta azt a mondatot, amiről könyvtárnyi irodalom született, és fogalmunk sincs, de biztos, hogy hittel mondta ki ezt a mondatot, hogy utána visszatérünk hozzátok, többen szám első szemében, vissza fogunk térni. És azért azt is úgy érdekességképpen megjegyzem, hogy Izsák azért mindenben engedelmeskedett az apjának, pedig nem tinédzser volt, tehát nem egy 5-6 éves gyerekről van szó. És a több mint 100 éves apját, hadd mondjam így, összecsomagolhatta volna, hogyha akarja. És engedelmeskedett mindenben az ő apjának, és felfeküdt az oltára. Azért ez sem egyszerű. És ha visszalapozunk a 22. részhez, akkor a 9. verstől hadd olvassam. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát Izsákot, és föltette az oltára a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyal a mennyből. Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva, fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet, az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből, és ezt mondta, magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek meg a tenger partján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál a szavamra. És milyennek az egész résznek a bevezetője? Nem más, mint a 8. vers, amikor azt mondta, hittel a fiának, hogy Isten majd gondoskodni fog az áldozatra való bárányról. És ugorjunk most egy nagyon nagyot, nem Bételbe, nem Jeruzsálembe, hanem egészen fel a mennyországban, mert ott is volt egy beszélgetés, szintén az atya és a fia között, amikor lenéztek erre a földre, és Isten azt mondta, hogy mit csináljunk ezekkel az emberekkel. Ölik magukat, ölik egymást, mi lesz ezekkel? És akkor a fiú azt mondta, hogy itt vagyok én, olyan leszek, mint közülük egy, eljövök. És Bemelítő János, amikor meglátta Jézust, akkor mit mondott? Azt mondta, hogy íme az Isten báránya. Isten gondoskodik az áldozatra való bárányról. Íme az Isten báránya, és szinte biztos, hogy Pál apostol a 22. rész alapján mondja azt a rómaiaknak, az utolsó diát, hogy aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem odaadta mindnyájunkért. Biztos, hogy ez a fejezet volt Pálnak a fejében, amikor megfogalmazta a rómaiaknak ezt az igeverset, és valaki egyszer nagyon érzékletesen és gyönyörű képpel mondta azt, vagy azt a képet használta, hogy ahogy Ábrám a vállán vitte az ő fiát föl a hegyre, úgy vitte Jézus a keresztjét egy másik hegyre. És itt állunk most a megterített asztal előtt, és hálát fogunk a bárányért adni, de ne feledjük el, hogy ez a szakasz nem csak hálára int bennünket, de feladatot is ad. És ezt se szabad elfelejteni, és ezzel szeretném befejezni, mert azt olvashatjuk, hogy Ábrám hitt és cselekedett. Tehát fölemelte azt a kést, megtette hitben ezt a lépést. Ugyanúgy, hogy a sorvad kezű nem csak azt mondta, hogy hiszek, hanem ki is nyújtotta a kezét, tehát tett. És erre olvashatjuk azt, amit Isten mondott, hogy most már tudom, most már elhiszem, tudom. És hát ez az, hogy szükség van a hitből fakadó tettekre is, mert ez bizonyítja a hitünket. Ez nem cselekedetek általi üdvözülés, nem erről van szó, hanem arról van szó, amiről Jakab beszél, hogy az igaz, igazi hitből mindig igaz, igazi cselekedetek születnek. Lehet, hogy éppen olyan időszakban vagyunk, amikor Isten méri a hitünket, nem tudom, de a hitnek van iskolája, ez biztos. Van, akik egy egész életet végigbuddácsolják az alsóban, és valahogy nem akarnak följebb jutni. Vannak, akik egészen magas szintekig eljutnak, ők általában nagyon megpróbált és nagyon beteg emberek, és nagyon keresjük az ilyeneknek a társaságát, mert nagyon mély kapcsolatuk van Istennel, nagyon mély tapasztalataik vannak, és velük sokat, sok időt töltsünk és sokat beszélgessünk. Na most hajtsuk meg a fejünket és adjunk hálát a bárányért, és így készünk az úrvacsorai közösségre, és miközben ezt tesszük, Varga József testvéremet kérném meg, hogy vezess bennünket imádságban.